Ez itt a Krízisek és pofonok, folytatjuk a beszélgetést Rufkis Ágnes beszédtanárral, a Beszéderő alapítójával, és egy nagyon izgalmas témakört dobtál be pont itt az elköszönés, az első rész vége előtt, amikor arról beszéltél, hogy a mély, vagy a szándékosan mélyített hang dominanciát tud tükrözni, és emiatt például az üzleti életben sokan próbálják hát tudatosan vagy gyakorlással lejjebb vinni a hangot. Működhet-e ez, és tényleg lehet-e arról tudni valamit, hogy a mélyebb hang vagy a zengő orgánum az nagyobb sikerre vezet adott esetben az üzleti életben?
Lehet, hogy ez egy sokak által ismert sztori, de Margaret Thatcherről tudni lehet, hogy beszédtanárhoz járt annak érdekében, hogy a vezetői pozícióját kellő hanggal tudja betölteni. Hogyha valaki megnéz róla fiatalabb kori felvételeket, akkor tapasztalja, hogy hát nem kellemes a hangszíne, van egy ércesség benne, furcsa a hangmagasság is, és hát tájékoztatták róla, hogy ezzel lehet, hogy kellene valamit kezdeni. Mikor elkezdett beszédtanárhoz járni, az első irány az volt, hogy elkezdték mélyíteni az ő beszédhangját, hát mégiscsak egy női vezetőnek azért kell valami öblös hang, de aztán rájöttek, hogy ez nem lesz jó irány, úgyhogy itt már van egy ilyen magas szintű tapasztalatunk az ő esetéből kiindulva, hogy nem az a lényeg, hogy mélyítsünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hanem hogy az érzelmeket tudjuk közvetíteni a hangunk által. És amint megpróbáljuk a hangunkat módosítani, mélyíteni, és tesszük azt tudatosan, pont azok a színek vesznek ki belőle, ami az érzelem közvetítést létrehozná. És ne nézzük a hallgatóságot butának, a hallgatóság pontosan tudni fogja azt, hogy ez megcsinált, mesterkélt, mélyített, és egyébként nem hiszi el, mert nem érzi át az előadó.
De hát ezt a tekintélyt azért nagyon sokan próbálják megteremteni maguknak. Nyilván sokféle módon lehet, rögtön a drága órával kezdte talán az első mondatban, de hát az öblös, maradjunk ennél, öblös vagy mély megszólalás, a tekintély parancsolásban, gondoljuk a keresztapára egyébként, ott van egy R2-es hang is persze, az sokakban lehet igény.
Igen, és jogos igény, mert valóban társítjuk a mély hanghoz a megbízhatóságot, akár az intelligenciát, a hozzáértést, a szakértői státuszt. De nézzük meg a többi oldalát a dolognak. A hang mélyítés vagy a hang mellett, hogyha belegondolunk abba, hogy az is építheti a hitelességünket, és az is szakmailag emelheti a színvonalunkat, hogyha jobban artikulálunk, érthetőbben beszélünk. Ha például a szóvégeket megfelelően ejtjük, ha nem hadarunk, nem rántjuk össze a szavakat, és hogyha betartjuk mondjuk azt az egyszerű szabályt, hogy a magyar nyelv ereszkedő jellegű, tehát lezárjuk a gondolatainkat, akkor azzal épp úgy tudjuk építeni azt, amit inkább a mély hangra szánunk vagy szentelünk. Tehát, hogy nagyon sok energiát fordítunk a hangunkra, és hogy a hangunkat módosítsuk, közben ott van egy csomó egyszerű eszköz, amivel ugyanezt elérhetnénk.
Azért nagyon érdekes, mert legalább 19 dolgot felsoroltál, ami mind-mind hozzájárulhat ahhoz, hogy eredményesebben lépjünk fel, vagy egyáltalán komfortosabbak legyünk társas helyzetekben, és ezek közül tényleg csak az egyik a hangnak a mélysége. Gondolom itt van a tempóról is szó, ritmusról akár. Ezekből mi következik például most ezt a kettőt, tehát a sebesség, ritmus, tempó?
A tempó, ritmus egy nagyon jó témakör, és jó, hogy behoztad, mert ez a 21. századi nagy betegségünk, hogy iszonyatosan felgyorsult a beszédtempó. És az a helyzet, hogy ezzel ugye együtt jár az, hogy az érthetőségből nagyon sok elveszik, tehát pörgetjük a tartalmat, jönnek a rövidítések, már az írásbeli kommunikáció is meghatározza azt, hogy a beszédben is mindent rövidítünk, itt vannak a jövevényszavak, tehát azért sok merényletet elkövetünk a szépséges magyar nyelv ellen, és a tempó az egyik, ami hát lassan elmondható, hogy kétszeresére gyorsult. Viszont azzal a tempóval, amivel beszélünk, azzal csak úgy tudunk megküzdeni, vagy úgy tudunk tényleg így felpörögni, felgyorsulni, hogyha bizonyos tényezők elvesznek. Hát nem tudsz olyan nyitottan és érthetően artikulálni, ha gyorsan beszélsz. Tehát eleve zárt szájjal tudsz, vagy zártabb artikulációval tudsz egy gyorsabb tempót létrehozni. És akkor már az van, hogy van egy motyogás, egy zárt beszéd, a magánhangzók már sehol nincsenek, az A, A, E az már rég kihalt, és egy gyors tempóban elérjük a mondani valónkat.
Ami nyilván azért is van, mert egy társas helyzetben mi is szóhoz akarunk jutni. Arról van szó, hogyha mi szép komótosan meggondoljuk a mondatainkat, meg oda tesszük a szóvégét, akkor a többiek már egy másik témához érnek, tehát nem segítőleg hatunk erre, hanem mi magunk is fokozzuk ezt az őrült tempót. És a másik, ami eszembe jutott egy korábbi gondolatsorról, hogy ugye kevés a jó minta, tehát most mondjuk jó, hogy a BKV-n még ez a nagyon szép, lassú, artikulált beszéd megy, de például a tévébemondók szerepe az már lényegében felszámolódott. Tehát igazából amit kérdezni akarok az, hogy vannak-e vagy lehetségesek-e olyan minták, amik még rávezetnek vagy visszavezetik az embert arra, hogy azért a szavakat meg kell formálni.
Igen, és akkor vissza is ugorhatunk előző generációkhoz. Ugye hát itt ez a szépséges anya nyelv, tehát az a minta, amit hozunk, azt otthonról hozzuk, de még egyet ugorjunk vissza, akár a nagyszülőkkel való beszélgetés és kommunikáció is emlékeztethet minket arra, hogy lehet, hogy érdemes lelassítani. Akkor, amikor hazamegyek vidékre, és találkozom a két nagymamámmal, akkor én magam is tapasztalom, hogy ezt a felgyorsult pesti tempót, ezt le kell tenni, és érdemes visszatalálni ahhoz a kényelmes társalgási beszédtempóhoz, ami például számukra is komfortos. De ezekre tudatosan kell figyelni, mert annyira automatikus ez a fránya beszédtevékenység, és annyira szaladnak a napok, meg pörögnek a szavak, hogy ezekre mind emlékeztetni kell magunkat.
Visszakapaszkodnék arra, amit az előbb az érzelmek kifejezéséről mondtál. Az érzelmeknek a átadása beszédben szerintem viszonylag könnyű, legalábbis nagyon sokféle érzelmet tudunk úgy is közvetíteni, hogy akár a szavak megformálásával, tehát nem kifejezetten a tartalommal, hanem hangsúlyokkal, ezt a kikacsintásokkal, amit azt látom, hogy az írásbeliségben leginkább az emojikkal próbálnak helyettesíteni, vagy amit még kevésbé szeretek, amikor egy interjúba zárójába odaírják, hogy nevet az illető, ami szerintem meg kell próbálni ábrázolni a szövegben azt, hogy ez most viccesen mondja, vagy nem. Könnyebb az érzelmeket sugározni egy beszédhelyzetben, mondjuk akkor is, ha nem látni az ember, tehát vizuális elemektől eltekintve, mint írásbeliségben jól használni?
Igen, de a szóbeliségben is egyre kevesebb emojink van, és egyre nehezebb szerintem ez az érzelem átadás a szóbeli kommunikációban is. Vagyis hát az alapérzelmeket igen, de azt tapasztalom, hogy pont ezzel a felgyorsult a beszéd, a szóbeliségnek a jelentősége is egyébként csökkent, így az érzelem átadás, az árnyalt érzelmek átadása is szerintem sérült. Tehát még az alapérzelmek tetten érhetőek, de összetettebb jelentés kombinációkat már nehéz, holott ez a kis berendezés itt a nyakunkban, ez alkalmassá tesz minket erre.
Tehát az irónia, a kikacsintás, a rejtett értelem, sorok közöttiségnek a kifejezése, az már kevésbé megoldható, mint mondjuk pár évtizeddel ezelőtt?
Én azt tapasztalom a szakmai utam során, hogy igen, ez kikopik, és jobb esetben ez fájdalompont is, és mondjuk ezért megkeresnek, hogy nem tudom úgy átadni az érzelmeimet, mert nagyon erős a tartalmi fókusz, mert lámpalázas vagyok, tehát megvan nyilván ezeknek a háttere, meg azok a tényezők, amik befolyásolják, küzdenek az emberek az érzelem átadással.
Hát ennek pszichológiai oka is van egyébként, nem csupán a megfogalmazás, mert nyilván a 21. században ezek is máshogy működnek, mint mondjuk a 20. vagy a 19. tehát itt önmagában az érzelmek kifejezése, az érzelmek megjelenítése az egy nagyon másik terület, mint mondjuk egy korábbi korban volt, és gondolom, hogy ehhez alkalmazkodik a hanghasználatunk is. Amikor arról beszélünk, hogy mi különböző helyzetekben más-más hangot ütünk meg, baráti társaságban, üzleti helyzetben, gyerekkel szemben, tisztelettudóan idősekkel szemben, akkor tulajdonképpen beszélhetünk arról, hogy a helyzethez alakított hangunkkal befolyásoljuk tulajdonképpen a másikat, vagy azzal alkalmazkodunk ahhoz, hogy abban a szituációban jól működjünk. Tehát egy tudatos hanghasználat lép be ilyenkor az ember életébe, hogy látod ezt?
Ilyenkor eszembe jut, hogy mennyire szoktunk félni ettől a szótól, hogy befolyásolás, hogy az olyan morcos ez a kifejezés, holott nem feltétlen negatív, hanem ezt jóra is tudjuk használni, hogy a tudásunk, a kompetenciánk, a tekintélyünk, vagy a kettőnk közötti kapcsolat alapján valakire befolyást gyakorolunk. És ez erőteljesen összefügg a hang szerepeinkkel. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen kifejezés, de hogyha azt tudjuk, hogy vannak életszerepeink, akkor elmondhatjuk, hogy van egy szülői hangunk, ahogy a gyerekemmel beszélek, ahogy édesanyámmal, nagymamámmal, ahogy a beosztottjaimmal, vagy ahogy a főnökömmel. És ezek nem ugyanazok a hangok. Az, hogy ez mennyire tudatos, én azt mondom, hogy inkább nem tudatos, hanem az adott helyzethez alkalmazkodó.
De olyan van, amellett, hogy most vegyük észre, hogy teremtettél egy szót, amiből azért lehet, hogy egy cikket, vagy akár egy e-bookot majd valamikor írnod, de hát olyan van, hogy most bemegyek és lecseszem őket, legyen szó bárkiről. Tehát, hogy előzetesen azt el lehet határozni, hogy most milyen hatást akarok kiváltani csupán a hanghasználatommal, nem csak a tartalommal.
Igen, és az a szerencse, hogy pont azért, mert egy nagyon képlékeny és rugalmas dologról van szó a gége tekintetében, meg a beszédszerveink kapcsán, ezt meg is tudjuk valósítani. Tehát maga az a belső szándék, ami fejben lezajlik, hogy igen, összeszedem magam, nagy levegő és lecseszés. Ezek meg tudnak történni, tehát valahol ilyen szempontból döntés kérdése is tud lenni. De az, amikor mondjuk egy nő évekig otthon van a gyerekeivel, és ne egy gyereket nézzünk, hanem kettőt, hármat, hogy tényleg tartósan, akkor már fennáll az a helyzet, hogy oké, visszamegyek a munka világába, beülök újra az irodába, és atyaék, hol a hangom? Hogy ez már nem az én hangom. Volt egy ügyfelem, aki azért keresett meg, mert 9 évig otthon volt, és olyan szinten megváltozott a hangmagassága, annyira hozzászokott a dajka nyelv a gyerekeknek hát zömében a gyerekeivel kommunikált, hogy vissza kellett találni a saját hangjához, mert mutatott régi felvételeket, és ez teljesen tapasztalható volt, hogy ez nem a te hangod, és keressük meg. Tehát ilyen szempontból nem tekinthető tudatosnak, hanem évek kemény munkája kell ahhoz, hogy akár egy hang ilyen irányba megváltozzon, például az anyasággal.
Csak hogy el tudjuk képzelni ilyenkor, hogyan zajlik a munka, nagyjából miket, milyen feladatokat csináltok, vagy hogyan lehet visszatalálni ez a hanghoz. Nyilván nem kell nagyon részletesen, de hogy el tudják képzelni a hallgatók.
Oké, ezt jó, hogy mondtad, hogy nem részletesen, mert egy másfél órát azért tudnék róla beszélni. Ha megnézzük azt, hogy mik a beszédépítő elemei, akkor a fejlesztést is könnyű felvázolni. A légzés, a hangadás, az artikuláció és a beszéd kifejező ereje azok a fő területek, amikkel foglalkozunk. Nyilván egyéni állapottól függően melyik területtel mennyit, de én azt gondolom mindegyikre érdemes ránézni és elkezdeni foglalkozni vele. Hogyha eljön hozzám valaki, akkor egy beszédállapot felmérés történik, amikor jó kis feladatokba ugrasztom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy gyakorlatokon spontán beszéd gyakorlatokon keresztül halljam az ő beszédét, és akkor el tudunk kezdeni együtt dolgozni azon, hogy a légzés, amire ráépíted a hangot, amit az artikulációddal tovább fokozhatsz, fejleszthetsz, akinél szükséges a csőfonáció technikáját.
Melyet megismertünk már
így
az előbb.
Így van, és mindenki ezen gondolkozik, hogy hova rohanhat ilyen csövet vásárolni, és szeretem az olvasási gyakorlatokat, meg egyáltalán visszatalálni ezekhez a akár játékos, akár örömteli szóbeli megnyilvánulásokhoz. Pont ezért, mert már keveset beszélünk sokszor szóban, vagy annak a minősége is gyengébb, és ilyenkor a beszédórákon lehetőség van arra, hogy mindenféle akár játékos gyakorlaton keresztül nézzük meg, hogy hogyan tudok egy párbeszédes szövegben érzelmet közvetíteni, hogyan tudok egy dalszöveget versként felolvasni, és akkor ezekkel sok-sok tapasztalatot gyűjtök.
Hát ez úgy hangzik, mint egy jó muri, tehát hogy ez jó.
Ha kellő lazasággal és nyitottsággal állunk hozzá, mert ez nagyon fontos, itt azért kellemetlenségek történhetnek. Mármint úgy értem, hogy valahogy a komfortzónánkból így finoman így kirúgnak bennünket, és beesünk ebbe a fekete lyukba, ami a beszédtechnika. Sokszor nem tudjuk, hogy mire számítsunk, de azt tudom mondani, hogy nagyon sokat lehet magunkról tanulni.
Beszéltünk arról, és ez itt a második részben a záró gondolatkör, aztán majd az online felületen folytatjuk a beszélgetést. Beszéltünk az érzelmek kifejezéséről, beszéltünk arról, hogy a helyzethez hogyan tudunk változtatni hangot vagy hangütést, mi van akkor, amikor, és alapvetően manipulációról és befolyásolásról beszélve, hogyha olyan hanggal találkozunk, amikor ilyen szívélyesség, vagy álszívélyes, vagy megjátszó hangütést üt meg a másik, mennyire könnyű ez kiszúrni, vagy mennyire árulkodó ez, hogyan működik ez kifejezetten a hanghasználat tekintetében?
Fontos figyelembe venni, hogy a másik ember, aki hallgat engem, az a hangom alapján tűpontosan meg tudja mondani, hogy mi a helyzet, és mik a mozgatórugók a háttérben. Mondok erre egy olyan kis játékot, vagy tanulsággal szolgáló feladatot, amit én szoktam bevinni a képzéseimre. Megkértem az egyik színész hallgatómat még évekkel ezelőtt, hogy kettő egyszerű mondatot mondjon fel hangfelvételben, de különböző érzelmi hangulati állapotban. A mondat az volt, hogy jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött, kérem foglaljon helyet. Ennyit. Viszont az alapérzelmek mellett nézzük meg, milyen, ha valaki hideg, milyen, hogyha frusztrált, és ezekben mondja föl. Lejátszottam a hangfelvételeket. Tehát a vizualitás, mint mankó, az nem volt meg, és az az izgalmas, hogy a legeslegtöbb esetben, tehát 90%-ában az emberek tűpontosan meg tudják mondani azt, de így, hogy ő most negédes. És én ezt az instrukciót adtam. Tehát nagyon-nagyon könnyű levenni, hogy a másik mikor nem őszinte, és itt ilyen szempontból a hanggal történő manipuláció meg is bukik.
És ha valaki, a másik oldalról nézve, valaki nagyon tudatos ebben, és tudja úgy használni ezt a módszert, hogy mondjuk ne legyen már világos a telefonba való beköszönéskor, hogy ezzel tudatosan játszik, erre van lehetősége?
Igen. A tudatos hanghasználók, és akik jól irányítják a hangjukat, megszólalásukat, ott meg tud történni. Tehát fontos munkaeszköz azért ez a terület, anélkül, hogy bárkit vagy bármit minősítenék, de a szélszes szakmának alapkövetelménye, hogy tudjunk játszani a hangunkkal. És ott nagyon fontos, hogy köszönök be a telefonba, hogy veszem azt fel, úgyhogy persze, és vannak olyan szakmák, ahol ez elvárás és követelmény, de szerintem ezt kevesen tudják jól csinálni.
Erre nem gondoltam eddig, pedig most, hogy mondod, hát számos olyan szakma jut eszembe, ahol nem lehet, hogy az ember minden pillanatban mondjuk összeomlik, vagy túlcsordul benne az empátia, de mégis muszáj abban az adott helyzetben úgy fellépnie, akkor is az már a 12. páciense ügyfele, hogy ezt a fajta mesterkéltséget őszintének tudja eladni.
Képzeld el, hogy az a célcsoport, akinek ez az egyik legnagyobb fájdalma, lehet, hogy bele sem gondolunk, vagy nem jutna eszünkbe, a recepciósok.
Na miért?
Mert amikor 25-ször veszi fel a telefont, és még csak délelőtt 11 óra van, akkor nagyon nehéz mindig egy magasan pozícionált, pozitív mosoly hangot produkálni a telefonban. És akkor megy a gyötrelem, hogy de hát egyébként én tényleg kedves ember vagyok, de Ági, elfáradt a hangom, elfogytam, már nem tudok, belül lehet, hogy kedves vagyok, meg tündéri, de már nem tudok önazonosan megszólalni.
De akkor ez fejleszthető ezek szerint.
Igen.
Na akkor ezzel a jó hírrel köszönünk el itt a Rádió Café felületén a Krízisek és pofonok mostani adásával. Rufkis Ági volt a vendégem, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ahogy el szoktam mondani, most is elmondom, folytatjuk a beszélgetést Rufkis Ágnes beszédtanárral, a Beszéderő alapítójával. Az online felületen, akit érdekel továbbra is a téma, az jöjjön tovább velünk, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.